Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, azt az igét, amely erre a mai hálaadó alkalomra hívogatott minket, amit megírva találjuk a János írása szerinti első levél harmadik részében, a 23. verstől a következőképpen. Az ő parancsolatai pedig, Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, amint Isten tiszteletünk elején a liturgiában többször el is hangzott, hálaadó Isten tisztelet, aratási hálaadó Isten tisztelet is a mai, úgy ahogyan szerte az országban, sőt Európában, ilyenkor október első vasárnapján ez gyakorlat. Erre a hálaadásra, a termények fogadására emlékeztet minket jelképesen ez a tál, a gyümölcsös tál, almával, szilvával, szőlővel, és mindazokkal az ajándékokkal, amelyeket hitünk szerint Isten jótetszése szerint az ő kegyelméből kaphattunk. Hálát adhatunk az ő jóságáért, hogy gondoskodik testünkről, és hálát adunk azokért az emberekért, akik elvégezték tisztességgel, becsülettel a munkát, azt a nehéz és sokszor hálátlan munkát, amely az alma termesztéssel, gyümölcs termesztéssel, mezőgazdasággal, vagy akár iparral, és mindennel összefügg annak érdekében, hogy ez az ország, ez a vidék működőképes legyen, sőt fejlődjön. Van miért hálát adni, és van mit kérnünk újra és újra. Ugyanakkor itt van az asztalon a kenyér is, még csak néhány hete, hogy az aratási hálaadás augusztus 20-án az új kenyér ünnepe is lehetett, amellett, hogy természetesen Szent István ünnep. Ez is régi, szép magyar hagyomány, hogy olyankor adunk hálát, de azt hiszem, hogy ez a hálaadás mostanáig eltarthat azért a kenyérért, amelyet Isten ugyancsak ad nekünk, hogy tápláljon bennünket. A gyümölcsös tál és a kenyér persze jelképes értelmű. Az új szövetségben, a Galatákhoz írt levélben a lélek gyümölcseiről is szó van. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, a türelem, a jóság, és mindaz, amit ott felsorol az apostol, és nekünk ezeket is gyakorolnunk kell a diakóniában, a szeretet szolgálatban és a gyülekezeti életben általában különösen is. És amikor a kenyérről beszélünk, akkor természetesen gondolnunk kell a János evangélium megfogalmazására, ahol lelki kenyérről is szó van. Jézus utal arra, hogy az a kenyér, amelyet itt kapunk, az táplálja a testünket, de utána éhesek maradunk. De van az a lelki kenyér, az a lelki táplálék, amely minden földi éhségen túlmenően csillapítja a lelki éhséget. És ő maga azt mondja János evangéliumában, én vagyok az élet kenyere. Ezért nem csak a földi javakért adunk hálát, hanem a mennyeiekért is. És ennek mint egy előíze az úrvacsora, ennek mint egy előíze az ostya és a bor, amely emlékeztet majd bennünket arra, hogy egykor az utolsó vacsorán Jézus tanítványaival egy asztalnál leült, elfogyasztotta a testi táplálékot, ugyancsak hálát adott, hiszen ez az utolsó vacsora visszatérően azt a mondatot használja Jézussal kapcsolatban, hogy ő fölemelte a tálat és hálát adott, és úgy adta azt a tanítványainak, aztán fölemelte a kelyhet, ugyancsak hálát adott, és úgy adta azt tovább. Vagyis már Jézus az utolsó vacsorában is hálaadó ünnepet tartott, és tudta, hogy van miért hálát adni. És azért, amikor mi most részesedhetünk majd az úrvacsorában, Krisztus testének és vérének a vételében, akkor hálát adhatunk azért, hogy ő bűnbocsánatot kínál nekünk, ő új emberré akar bennünket tenni, ő fölkínálja a megtérés, az újjászületés lehetőségét. Legyen, szeretett testvéreim, ez a mai ünnep ezért valóban a szó leggazdagabb értelmében ilyen hálaadás. Hálaadás a terményért, hálaadás a lelki ajándékokért, és természetesen hálaadás az elmúlt 20 évért. Hiszen akkor fogalmazódott meg itt a gyülekezet vezetőinek szívében Magyar László, akkori lelkipásztor, Nagyváti Pál, akkori felügyelő szívében a gondolat, hogy a kertvárosi gyülekezethez kötődően hozzanak létre egy szeretett intézményt, egy olyan otthont, amely gondoskodik az itt élő szegényekről, a rászorulókról, és 20 év alatt valóban megizmosodott ez az intézmény, újra és újra fejlődött, újra és újra kiegészült új munkágakkal, új munkatársakkal, és 20 esztendő után most valóban van miért hálát adni. Istennek legyen hála, hogy akik egykor alapítók voltak, és felelősséget éreztek a tanyákon, a bokor tanyákon egyedül maradt öregekért, és segíteni akartak az ő ellátásukban, azok megálmodták ezt az intézményt. És a gyülekezet a kárpótlásban visszakapott épületeit alakította át a diakóniai szeretetszolgálati feladatok ellátására alkalmas épületekké. És a gyülekezet tagjai fizikai munkával, adakozással és természetbeli adományokkal álltak e nemes ügy mögé. És akkor, amikor ez az intézmény megalakult, az alapító okiratba került ez a levélbeli ige, amelyet most prédikációm kezdetén felolvastam, János leveléből, az ő parancsolata, Isten parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. A hit és a szeretet, a vertikális és a horizontális vonal, amely összetartozik, legyen a mi vezérelvünk. A hit, amely összekapcsol minket Istennel, hogy tőle nyerhetünk újra és újra erőt, újra és újra megújulhat a mi hitünk, akiről hitvallást teszünk minden egyes istentiszteleten, akiről tanulunk a KT-ban, hitoktatásban, akiről szeretnénk bizonyságot tenni szóval és cselekedettel. Nos, a hitünk a Jézus Krisztusba, az, amely mindent megelőz. De ebből a hitből jó cselekedetek fakadnak. És ez pedig a horizontális sík, amely összeköt minket, embereket egymással. A kettőt nem szabad egymással kijátszani. Ha pusztán a hitre tesszük a hangsúlyt, az könnyen fanatizmussá, vakbuzgósággá, sőt nagyon könnyen, fájdalmas módon képmutatássá válik. Isten őrizzen meg minket ettől a képmutató, terméketlen, cselekedetek nélküli, hiteltelen hittől. De ha csupán az emberbarátiság van bennünk, egyfajta széles emberbarátság, humanitás, filantrópia, de mögött nincsen a forrás, amelyből táplálkozni tudunk, akkor könnyen elfogy az erőnk, könnyen kimerülünk, mert úgy érezzük, hogy végére értünk az erőnknek, már nem tudunk töltekezni. Ezért a kettő, a hit és a szeretet összetartozik, elválaszthatatlanul összetartozik. És ismereteim szerint ilyen ember volt, a hit és a cselekvő szeretet embere volt, az intézmény névadója, néhai Jób Olivér, evangélikus lelkész. Nagyszerű volt a választás, hogy ő lehetett ennek az intézménynek a névadója. Mert valóban néhai Jób Olivér, nyíregyházi lelkész, egyszerre volt a lelki megújulás és a szolgáló szeretet embere, akire ez a vertikális vonal, az Istennel való rendszeres kapcsolat jellemző volt, az imádságban, az igében való rendszeres kapcsolat, de aki a horizontális vonalat is megtestesítette, az emberekkel való szeretet gyakorlását. Ő az úgynevezett egyházi ébredés jegyében evangelizációkat szervezett, fáradhatatlanul segítette a bokortanyák szegényeit, egykori finn ösztöndíjasként kitűnő kapcsolatokat ápolt az északi testvérekkel, a II. Világháború után egy segélyakció keretében több száz nyomorgó gyermeket személyesen vitt vonaton Dániába, és aztán az 50-es években persze a hatóságoknak hamarosan szemet szúrt ez az ambiciózus lelkész, aki hátizsákkal fáradhatatlanul látogatta a végtelen szórványban élő híveket, besugókkal vették körül és folyamatosan zaklatták. A hangulatkeltésben eszközölt a sajtó is, hiszen a helyi néplapban egyebek mellett azt írták róla, idézem, a népi demokrácia és a Szovjetunió ellen uszít, a klerikális reakciónak ez az elvetemült ügynöke. Igen, voltak ilyen idők, idősebb testvéreink ismerik, emlékezhetnek rá, amikor ilyen bélyeget ütöttek rá valakire, aki pedig nem akar politizálni. Egyszerűen csak hűséges akart lenni az ő urához, Jézus Krisztushoz, és ennek jegyében hitvalló és cselekvő szeretettel élt a világban. De ez már elég volt arra, hogy ráüssék az ügynök stemplit, hogy ráüssék az izgató népi demokrácia ellensége bélyeget. Jópolivérnek nem csak az állami egyházügyi hivatal embereivel kellett idegtépő küzdelmet folytatnia, de bizony, fájdalmas módon, saját egyháza kollaboráns vezetőivel is. Igazi püspöknek a többször is félreállított Túróci Zoltán tartotta, akinek egy időben titkára lehetett. És amikor Jób Olivér, és a 60 éves évfordulón erre is emlékeznünk kell, 1956-ban beszédet mondott a Nyíregyházi Rádióban, akkor a forradalom sikerét Isten szabadító művének nevezte. Nem csoda, hogy a visszarendeződés után egy évtizeden keresztül folytak ellene zaklatások, rendőrségi kihallgatások, prédikációit izgatásnak, egész tevékenységét társadalminak veszélyesnek minősítették. Lelkészi hivatalában, mint utólag kiderült, lehallgató készüléket helyeztek el, jogosítványát politikai megbízhatatlanság címén bevonták, őt magát pedig rendőri felügyelet alá helyezték. De a megfélemlítéssel dacolva végezte ige hirdetői és karitatív munkáját. Ezt a bizonyos, függőleges és vízszintes vonalat tudta érvényesíteni. És üldöztetése még a 60-as évek végén is folyt. A hatóságok változatlanul a szocializmus konok ellenségének tartották, minden erővel azon voltak, hogy őt Nyíregyházáról, szeretett városából, szeretett szolgálati területéről elmozdítsák. A korabeli egyházi vezetés, fájdalom engedett az állami nyomásnak, s a hadgyermekes lelkészt egy dunántúli faluba helyezték. Az itteni hívek örömmel, az ottani hívek örömmel, a hatóságok viszont ott is változatlan gyanakvással fogadták. Ám tudjuk a tragikus véget, ott a Dunántúlon már csak 4 hónapot szolgálhatott, mert halálos motorbaleset érte. Míg ő szabályosan haladt az úton, belerohant egy másik motoros. Életét adta szolgálat közben a nemes ügyért. Valahol ilyen emberek példáját is meg kell őriznünk, az úgynevezett fehér mártírokét, akik nem véres mártírok voltak, úgyhogy meggyilkolták őket, de úgyhogy égtek a szolgálatban, odaadták életüket egy nemes ügyért. És ezért mondom, szeretett testvéreim, hogy a névválasztás egészen kitűnő, és jó, ha tudatosítja mindenki, aki belép ebbe az intézménybe, aki ennek az intézménynek dolgozója vagy gondozottja, hogy ki volt néhai Jób Olivér, és legyünk mostani vezetők, mostani dolgozók, mostani ellátottak, legyünk méltók erre az örökségre. Becsüljük meg eleink példáját. Becsüljük meg azoknak a szolgálatát, akik ilyen irgalmatlanul nehéz időkben nem akartak politizálni, csak tették a dolgukat, de a politikai hatalom mégis bélyeget ütött rájuk. De azt hiszem, az idő egyértelműen őket igazolta. És íme azoknak a zaklatóknak a neve, akik megpróbáltak mindent megtenni Jób Olivér elhallgattatásáért, már a feledésbe merül, de íme Jób Olivér nevét emlegetjük áldás közepette, és meg fogjuk koszorúzni azt az emléktáblát, amely őrzi az ő nevét. És hiszem, hogy elmondhatjuk majd az igével együtt, az igazak emlékezete áldott. És amikor ez az intézmény 20 évvel ezelőtt létrejött, akkor ez az ige választás is nagyon találó volt. Az ő parancsolata, Isten parancsolata az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében. Szeressük egymást, ahogyan erre parancsot adott nekünk. Az Ószövetség világában, mint tudjuk, 248 parancsolat és 365 tiltás volt érvényben. Ez egy végtelen dzsungel volt, amelyben el lehetett tévedni. Állítólag azért volt 248 parancsolat, mert a korabeli anatómia szerint ennyi részét tudták a testek, az emberi testnek megkülönböztetni, és azért volt 365 tilalom, hogy jusson minden egyes napra, az év minden egyes napjára egy tiltás. Na jó, szökő évben fel lehetett lélegezni legalább egy nap. És ebben a végtelen egy nagy erdőben, a tiltásoknak és a törvényeknek az erdejében el lehetett könnyen tévedni. És amikor megkérdezik Jézust, és ez volt a múlt heti ige is, ha emlékszünk rá, megkérdezik Jézust, hogy melyik a nagy parancsolat, akkor ő nem engedi, hogy bevigyék őt az erdőbe, mert ott eltévedne mindenki, hanem nagyon egyszerű módon üstökön ragadja a probléma lényegét, és azt mondja, én csak kettő parancsolatról tudok igazából, mert ebben minden benne van, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat, a második pedig az, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, mely nagyobb ezeknél. Vagyis Jézus ugyanezt a függőleges és vízszintes vonalat rajzolja meg. Szeresd az Urat, legyen benned az Isten félelem, legyen benned az Isten iránti szeretet, tartsd meg az ő parancsolatait, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a kettő tartja egyensúlyban az életedet. Ez a kettő teszi hitelessé a keresztjén szolgálatodat. És ezért Jézus tanítványaiként nekünk is ezt a kettőt kell gyakorolni. És az Isten szeretet mindig hitben nyilvánul meg. Nem cselekedetekben, hanem hitben. Amikor az evangélium, az ószövetségi történetben, az apostolok cselekedetében a filippi börtönőr kardot ránt, és végezni akar magával, mert azt látja, hogy a földrengésben nyilván megszökött Pál és Szilász, ez a két keresztjén fogoly, akit ő rá bíztak, és akiket nem tudott ő a fogságban tartani. Nos, amikor ő végezni akar magával, akkor Pál apostol rákiált, ne tégy kárt magadban, ne öld meg magadat! És akkor a végén a beszélgetésben ez a börtönőr megkérdezi Páltól, akkor mit cselekedjek? És Pál apostol válasza így hangzik, higgy az Úr Jézus Krisztusban. Vagyis nem cselekedni kell, hanem hinni. De aztán a történet csattanója, utána lehet olvasni a Cselekedetek könyve 16. részében van ez. A történet csattanója ez, hogy a filippi börtönőr a foglyokat, a rábízott rabokat nyilván abszolút szabály ellenesen hazaviszi az ő otthonába, ott kimossa az ő sebeiket, ápolja és gondozza őket, egy zord római irgalmas samaritánussá tud válni, és igazából a hitéből, mert vallást tett az Úrról, Pál apostol és Szilász hiteles élete nyomán ő hitre jutott, de ebből a hitéből következett a cselekedet, amellyel kimosta az ő sebeiket, és irgalmasságot gyakorolt. Megint csak egyensúlyban van a hit és a cselekedet, az Istennel való kapcsolat és az emberekhez való viszonyulásunk. Ezt a kettőt soha ne engedjük kijátszani egymással. A kettő mindig fontos, hogy összetartozzék. Jézus egy példázata végén azt mondja, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? 2016 nagy kérdése a mi számunkra is. Ha eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Csak azon sopánkodunk, hogy jönnek ide idegenek és mások, más vallásúak, vagy pedig azt mondjuk, hogy mi megerősödünk a magunk hitében, a keresztjén elkötelezésünkben, minden jogos és túlzott fenyegetettség érzés közepette azt mondjuk, hogy mi a mi Istenünkhöz szeretnénk még inkább láncolni magunkat, a magunk keresztény elkötelezésében szeretnénk még inkább megerősödni, a gyermekeinket még inkább szeretnénk keresztjén, ezen belül evangélikus hitben nevelni. És Jézusnak ez a kérdése, hogyha majd eljön az emberfia, talál-e hitet a földön, akkor talán majd igennel lesz megválaszolható, mert mi magunk őriztük a hitet, továbbadtuk azt, ami ránk volt bízva. És a hit és a tudás sohasem szembeállítható egymással. Pascalról jegyezték föl, erről a nagy francia gondolkodóról, aki egyúttal hívő katolikus ember is volt, hogy ő azt mondta, mivel nagyon sokat tanultam, ezért akkora hitem van, mint egy provanci parasztembernek. De ha még többet tanultam volna, teszi hozzá, akkora hitem volna, mint egy provanci parasztasszonynak. Testvéreim, bárcsak mi is így tudnánk hitben és tudásban egyaránt jeleskedni. És vegyünk példát, mi nem a provanci, hanem az itteni szabolcsi parasztemberekről és parasztasszonyokról, földművelőkről, a bokortanyák népéről, akiknek a hite hiteles hit volt, és hiszem, hogy mindmáig az. És akinek a hite sok teológiai doktort és akadémikust megszégyeníthet. Ezért soha ne szégyenkezzen valaki, hogy ő csak egy egyszerű, szerény, szegény ember, ő csak a bokortanyák népéhez tartozik, hanem legyen mindenki büszke erre az örökségre, és ezt méltósággal, tartással tudja hordozni, és így, ha van még ereje, így végezze a munkáját, hogy legyen majd egykor miért hálát adni, és így éljen mindenki a hálaadás eszközével. Az Isten hit és a felebarát szeretet összetartozik. A kettőt egy lélegzetre mondja Jézus, a szeretet kettős parancsolatát megfogalmazva, és igényben János apostol is együtt említi a kettőt. Az ő parancsolata az, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Igen, Jézus parancsolatot adott arra, hogy szeressük egymást. És mindez éppen az utolsó vacsorán történt. Mielőtt fölemelte volna a kelyhet, vagy mielőtt körbeadta volna az ostját, a kenyeret, a kovásztalan kenyeret, azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Mert arról tudja a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Erről lehet majd fölismerni titeket. De Jézus nem csak verbálisan, szavakkal mondta ezt el, hanem ott az utolsó vacsorán rögtön példát is adott arra, hogy hogyan kell egymást szeretni. Mert mit csinált? Kötényt kötött maga elé. Lekuporodott a tanítványok elé. És megmosta a lábukat. Megmosta Péter lábát, András lábát, Fülöp lábát, Jakab lábát, de még Júdás lábát is megmosta. Nem mondta azt, hogy te áruló vagy, hozzád nincs közöm. Nem mondta azt, hogy te meg fogsz engem tagadni, Péter, hozzád nincs közöm. Nem mondta azt, hogy ti el fogtok futni, és nem jöttök el a keresztig, hozzátok nincsen közöm, hanem mindegyikhez odahajolt, lekuporodott eléjük, és a szolgák munkáját, a rabszolgák munkáját végezte el, amikor megmosta a lábaikat. És azt mondta, hogy ti is így cselekedjetek egymással, így, ilyen önfeláldozó módon, magatokat, ha kell, megalázva szeressétek egymást. Ne a dicsőség teológiáját képviseljétek, ne mindenképpen az élet napfényes oldalán akarjatok járni, ne a hatalommal, a mindenkori hatalommal kokettáljatok, hanem vállaljátok a magatok útját az árnyékos oldalon, akár a mélyben, akár a szenvedésben, akár a próbatételek között, és végezzétek el még a szolgák, a rabszolgák munkáját is. Jézusban az Isten lett emberré, de ez az emberré lett Isten kötényt kötött maga elé, és megmosta a tanítványai lábát. Ezért mi is úgy szerethetjük Istent, ahogyan kéri az alapigényben az apostol, hogy közben szeretjük a felebarátunkat is. Az ember szeretetben válhat igazán hitelessé az Isten szeretet, mert a világ erről ismer meg minket. Többen ismerik Anthony de Mello író nevét és rövid kis frappáns kis történeteit. Az egyik ilyen elbeszélés során, egy ilyen elbeszélés szerint egy püspök ellátogat egy iskolai osztályba, egy katolikus iskolába, és arra akarja őket rávezetni, hogy mi a jelentősége a keresztvetésnek, hogy a világ arról ismeri meg, és más felekezetűek arról ismerik meg őket, hogy katolikusok, hogy ők keresztet vetnek. És megkérdezi, milyen jelből fogják megtudni az emberek, hogy ti katolikusok vagytok. Semmi válasz. De hát gondolkozzatok, mondja a püspök, hát mi az a jel, amiről tudják, hogy katolikusok vagytok? És már mozdulna a keze, hogy segítsen ezzel a mozdulattal, amikor az egyik gyerek egyszer csak azt kiáltja, a szeretetről! És a püspök ki akarja javítani, nem erre gondoltam. De aztán megszégyenül és azt mondja, igen, a szeretetről tudják meg az emberek, hogy ti katolikusok vagytok. De ugyanerről a szeretetről tudják meg, hogy evangélikusok vagyunk, reformátusok vagyunk. Emellett már csak formaság, nem elhanyagolandó tény, de csak formaság, hogy keresztet vetünk, letérdelünk vagy állunk, dicsértességgel, erős vár a mi Istenünkkel, vagy áldás békességgel köszönünk. Mindez csak emberi külsőség. A döntő az, hogy ez a szeretet megvan-e bennünk, hogy erről ismeri meg a világ, hogy mi az ő tanítványa, Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Szeretett testvéreim, legyen ez a mai nap a hálaadás ünnepe. Szeretett szolgálatunk, a diakónia ünnepe is ez. Mindig szívesen jövünk munkatársakkal ide a Jób Olivér otthonba. Jó itt lenni, hálát adni közösen. Hadd utaljak végül ebben az összefüggésben a mai vasárnap evangéliumára. Emlékszünk rá, Géza pár perce olvasta föl a bolond gazdag története. A gazdag ember azt gondolta, hogy milyen jó, hogy nagy a termés, van miért hálát adni. Biztosan azért, mert ő jó munkát is végzett, jó stratégiát tudott készíteni, nagyszerű volt a fejlesztésben, biztosan jól pályázott volna, hogyha lettek volna akkor már pályázatok. Megtalálta a kitörési pontokat, hogy éppen milyen irányba lehet menni, hogyan lehet még nagyobb gazdaságot, még nagyobb bőséget teremteni. Hiába bővíti aztán a csűreit, hiába fejleszt aztán, amikor az utolsó mondat ebben a történetben az, hogy te bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet. Ezért örüljünk minden fejlesztésnek, és legyünk azon, hogy diakóniai munkák izmosodjon, a jobb is egyre inkább kiteljesedjen, újabb és újabb munkágakkal, munkaterületekkel bővüljön, de soha ne felejtsük el, hogy bármikor eljöhet az utolsó óránk, váratlan módon is, még az éjjel elkérhetik a mi lelkünket, és akkor már nem vihetünk magunkkal semmit, akkor már pőrén és leplezetlenül kell megállnunk az Isten ítélő széke előtt. Ezért törekedjünk úgy élni, hogy másoknak javára legyünk, jót cselekedjünk, de közben soha ne feledkezzünk el a legfontosabbról, az Istennel, a mi Urunkkal való személyes kapcsolatról, a spiritualitásról, a lelkiekről, az ima életről, a rendszeres igeolvasásról. Mert ha ezt megtesszük, akkor hiszem, hogy majd a ma utolsó órán meg tudunk állni a számadásban, és az a munka, amit elvégeztünk, az nem bizonyul hiába valónak, mert azt át tudjuk majd adni másnak, aki azt folytatja. és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, a mai hálaadás alkalmát, hogy hálát adhatunk a terményekért, és hálát adhatunk a lelki gyümölcsökért, hálát adhatunk a veled való közösségért, és hálát adhatunk azért, hogy szolgálhatunk másoknak. Erősíts meg minket a hitben és a felebaráti szeretetben, és add, hogy ebben minél többen legyünk, és a te áldásod soha ne hagyjon el minket. Amen.